Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 66. Zsoltárunk első versét. A 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Foglaljunk helyet, és a 489. énekünket énekeljük el. 489-es énekünket mind a négy versével énekeljük. A 489. énekünk így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy ma is téged dicsérhet a szívünk ezen a vasárnap reggelen. Köszönjük néked, hogy megőrizted életünket, családjainkat. Köszönjük, hogy vágyat adtál a szívünkbe, hogy eljöjjünk ma a templomba. Kérünk téged, hogy ajándékozz meg minket a veled való közösség ajándékával. Kérünk téged, hogy töltsd be örömmel a szívünket, töltsd be az előtted való meghódolás, az irántad való bizalom, a feléd irányuló szeretet indulataival. Kérünk téged, hogy világosíts meg elménket, hogy értsük a te ígédet, jól értsük azt, és hittel elfogadjuk, elsajátítsuk azt. Köszönjük néked, hogy lelked által köztünk vagy, és köszönjük néked most a terített urasztalát is, köszönjük néked az úrvacsorai közösséget, köszönjük, hogy veled és egymással is közösséget vállalhatunk. Kérünk téged, hogy add, hogy hittel tudjunk majd részesülni a szent jegyekben, és tudjunk örülni a veled és az egymással való közösségnek, kapcsolatnak. Kérünk téged, hogy növeld a mi hitünket, erősítsd a mi odaadásunkat, odaszánásunkat, add, hogy hűségesebb gyermekeidként szolgálhassunk a hétköznapi életünk forgatagában, otthonunkban, munkahelyen, bárhol a világban. Kérünk, légy segítségül nékünk, és jelenjél meg dicsőségesen az igében közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből, a 21. részből, a 21. rész 9. versétől a 22. rész 5. verséig. A hosszabb ige szakaszt leülve figyelemmel hallgassátok. Tehát János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve 21. részében a 9. verstől ezt olvassuk. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szól a nékem mondván, gyer, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne van az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristály tiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala vala, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, melyek az Izrael 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszéle, annál vala egy aranyvessző, hogy megméri a várost, és annak kapuit és kőfalát, és a város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost a vesszővel 12 000 futamatnyira. Annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 singre ember mértékével, azaz angyaléval. És kőfalának rakása jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló, és a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik szárdius, a hetedik krizolitus, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a 11. jácint, a 12. ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből faragva, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövéteke a bárány. És a népek, akik megtartatnak, annak világosságába járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz. És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak, akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, mely ragyogó valamint a kristály, és az Istennek és a báránynak királyi trónjából jövén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét és levelei a népek gyógyítására valók. és semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi trónja benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak neki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És éjszaka ott nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és uralkodnak örökkön örökké. Kedves testvéreim, bizonyára jártatok már magasabb hegyeken, ahonnan csodálatos tájkép tárult elétek. Amikor a Magas Tátrában járunk a fiataljainkkal, olykor részünk van ilyen lélegzet elállító panorámákban. Gyönyörű, amikor a tengerszem csúcsról, az egykori magyar-lengyel határról elénk tárul a Lengyel Tátra, az Öttó völgye, az éles gerincek, magasba törő csúcsok, köztük a mesés völgyek. De mindez a szépség semmi ahhoz képest, amit János apostol látott. Arról a nagy és magas hegyről, amire fölvitte őt az angyal. Az üldözött egyház szenvedő szolgája fenn egy magas hegyen, lélekben, és onnan jól rálát lelki módon az új égre és az új földre, és azon belül is annak benépesítőjére, az új Jeruzsálemre, vagyis a bárány mennyasszonyára, Isten egyházára, Isten népére. Isten szép dolgokat tud mutatni az embernek. Mózessel kapcsolatban olvassuk, hogy felment Mózes a Nébó hegyére, és megmutatta az Úr néki az egész földet, Gileádot Dánig, és az egész Naftalit, Efraim és Manassé földjét, és az egész Júda földjét, a túlsó tengerig és a déli tartományt, és Jerikónak, a pálmafák városa völgyének környékét, Szóárig, és mondanék ki az Úr, ez az a föld, amely felől megesküdtem, hogy néktek adom. Gyönyörű vidék volt, amit láttatott Isten Mózessel. Juthat eszünkbe Ezékiel, akivel ugyancsak láttatta Isten az új eget és az új földet, a jövendő várost, az Isten népének tökéletességét. Juthat eszünkbe az Úr Jézus, aki fölvitte a három tanítványát a megdicsőülés hegyére, és elváltozott előttük, és megmutatta nekik az ő szépségét, dicsőségét. És most látjuk, hogy Jánost is lélekben egy angyal viszi egy magas hegyre, és megmutatja neki az új eget, új földet, és annak lakosságát, annak emberiségét, az új Jeruzsálemet. János pedig mindezt leírja nekünk, mert megparancsolta neki az Úr, hogy írja le, amit látott, és mint egy elénk adja ennek a fényképét évszázadok múlva is, hogy lássuk, és vágyódjunk oda, felidézve magunkba sokszor ezt a képet, epekedjünk azután, míg testi szemeinkkel meglátjuk. Meglátjuk, ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltó Úrunkban, mert különben nem látjuk meg. Nézzük azonban most először is a János apostol által látott városnak a titkát. A városnak, vagyis Isten népének a legnagyobb titka az új égen és az új földön, hogy benne vala az Isten dicsősége. Így olvassuk. Benne vala az Isten dicsősége. Isten dicsősége az ő palástja a Bibliában. Ez a palást látszik Istenből. Ez vagy erősebb, vagy gyengébb fény, világosság, ragyogás. Az ember őt magát soha nem látja, Isten senki nem láthatja, de a dicsőségét, a palástját lehetett látni. Ezt a fényességet. Ahogy olvassuk az 50. Zsoltárunknak az elején, a Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik az Isten. Fényeskedik az Isten. Istennek ez a dicsősége megjelent az Úr Jézus Krisztusban is, amikor Jézus ezen a földön járt, de Jézusban is leplezetten jelent meg Isten dicsősége. Fölöltötte a dicsőséges isteni személy, Krisztus felöltötte magára az emberi formát. és mint egy elrejtette az ő fenségét, elrejtette a dicsőségét, hogy az embereket így váltsa meg. De itt járt közöttünk, és olykor, mintha kibújt volna ebből az álcából, ha szabad így fogalmaznunk, ahogy utaltam rá az előbb a megdicsőülés hegyén, amikor fölvitte a három tanítványát, és előttük teljesen elváltozott, és ragyogó lett, és fényes lett, és egy csodálatos jelenség állt egyszer csak ott a tanítványok előtt. Nem is gondolták volna, hogy Jézus ilyen fenséges, ilyen dicsőséges személy, de megdicsőítette magát előttük, hogy tudják és lássák ők is, hogy ő valójában kicsoda. De Jézusban is itt volt köztünk Isten dicsősége, leplezetten, takarva. És aztán, ha olvasuk a Jelenések könyvét, a Jelenések könyvében is az egyik fő téma az Isten dicsősége. 17-szer olvasunk benne Isten dicsőségéről, Isten fényéről, Isten ragyogásáról. Olyan csodálatos előképe az Isten fényességének a Szent Sátorban, illetve később a Jeruzsálemi templomban, a legbelsőbb helyen ugye ott volt a hét ágú gyertyatartó, ami világított, és ami előképe, mint egy árnyéka volt az Isten fiának, vagy Isten dicsőségének, így is mondhatjuk, Isten világosságának. Nos, azt olvassuk az új emberiségről, amelynek tagjai a mostani emberiség tagjai közül kerülnek ki, tudnélik azok közül, akik hisznek az Úr Jézusban, mint megváltó urukban. Azt olvassuk, hogy ezek az emberek ott vannak Isten dicsősége fényében. Isten dicsőséges jelenlétében. Isten magát ott sem látják, de a dicsősége fénye rájuk sugároz. Nem csak a lelkükre sugároz rá, hanem a testükre is rásugároz. Isten világossága ott láthatóan egy fizikai fény, fizikai ragyogás, fizikai tündöklés, amiben benne élnek az új ég és az új föld lakói, az Isten Anya Szent Egyháza. Isten ott van köztük, és ezért a dicsősége ragyog. És ezért nincs szükség napra, holdra, és nincs szükség egyéb fényforrásra sem, és nincs árnyék, és nincs sötét, és nincs semmi éjszaka, mert Isten jelen van közöttük, és az ő dicsőségének fénysugarai rájuk ragyognak. És Isten népét, mint egy beragyogja, mint egy átragyogja, ez a csillogás, ez a ragyogás. Egy sziporkázó fényvilágot lát János apostol. Mert Isten ott van, népét átsugározza és átragyogja. Kedves testvérek, addig, amíg oda megérkezünk, azért addig érdemes elgondolkozni azon, hogy noha most még itt a Földön van szükségünk napra, holdra, csillagokra, és ezek világítanak nekünk, de lelkileg mi a mi világosságunk, és ki a mi világosságunk? Lelkileg, belül. Mi világítja meg az én gondolkozásomat? Az én érzelmeimet, az én akaratomat, az én belső világomat, a lelkemet. Kinek a fényébe élek én? Az észisten, a tudományisten fényébe, vagy a családisten fényébe, vagy az élvezetisten fényébe, emberisten fényébe, pénzisten fényébe? Minek a fényébe látjuk mi önmagunkat, a tetteinket, a gondolatainkat, az érzéseinket? Minek a fényénél hozunk döntéseket a hétköznapi életünkben? Nos, testvérek, ha hívők vagyunk, akkor tudjuk mondani, hogy itt is a Krisztus fényébe, a Krisztus világosságába élek. Az ő igéjéből ragyog az ránk. Jelen pillanatban itt ragyog előttünk a Bibliába az ő dicsősége. Isten dicsősége. És ha ennek a szavát hittel a szívünkbe fogadjuk, akkor felragyog bennünk a Krisztus fénye, és a lelkünket megvilágosítja. Amikor idejövünk a templomba, és, vagy otthon veszük a kezünkbe a Bibliát, és olvasgatjuk, és ha hittel olvasgatjuk, akkor felragyog bennünk az íge, és belső világosságot kapunk. És máshogy látjuk magunkat, a bűneinket, a halált, a betegségünket, a másik embert, önmagunkat is másképp látjuk, mint embert. Helyesen látunk, a valóságnak megfelelően látunk, a valóságot látjuk. Töltsük már itt is az Úr Jézus fényébe, Isten dicsősége fényébe az életünket, testvérek, hogy ne legyen számunkra majd idegen az, amikor megérkezünk abba az új világba, ahol Isten dicsősége fényében fogunk mi is sütkérezni, napról napra, testileg is, de lelkileg is. Nos, hát a nagy és magas hegyről ez az, ami legelőször is a patmoszi látnok szemébe ötlik, mert ez a legeslegelső, ez a legeslegfontosabb dolog. Az új emberiség közt ott van Isten, közöttük sátorozik, köztük lakozik, ahogy már olvastuk, és az ő dicsősége rájuk ragyog, és betölti azt a népet, az Isten dicsősége. Mindent átitat a fény. De nézzük aztán a második pontunkat, testvérek, a városnak a szépségéről is hadd beszéljek. Az apostol szavait, ahogy olvasgattam, közben kialakult bennem egy özbenyomás az új emberiségnek az állapotáról, a bárány menyasszonya ottani helyzetéről, és ezt csak egy szóban tudom összefoglalni. Ez az a szó, hogy szépség. Minden, amit olvasunk, testvérek, a falak alapjai, azok díszítése, a kapuk, az utcák, a méretek, az építő anyagok ebbe a fogalomba olvadnak össze a számomra, és szerintem sokak számára, hogy tudnilik szépség. Hát illő is, hogy a bárány menyasszonya szép legyen. Nem tudom, láttatok-e már csúnya menyasszonyt? Én még nem láttam. A bárány menyasszonya is szép lesz. Szép lesz. Elveszhetünk a részletek elemzésébe, megpróbáljuk ezeket értelmezni, megállapítani, hogy mi mit jelent, kikutatni, de végül oda fogunk eljutni, hogy az új ég és az új föld emberisége, az Anyaszentegyház gyönyörű szép lesz. Úgy száll alá a mennyből, mint a férje számára felékesített menyasszony. Minden, amit itt olvasunk, testvérek, minden ebbe a szóba összegezhető, minden egyes mozzanatnak ez a közös nevezője. Szépség. Arányosság, így is mondhatom. Harmónia. Összhang. Szimetria. Szépség. Hogy az Anyaszentegyház majdani gyönyörűségének a titkát mélyebben értsük, érdemes onnan elindulni a gondolataimból, hogy Isten maga szép. Isten maga szép. Isten végtelenül szép. Isten örökké szép. Uram Istenem, nagy vagy te, igen, ékességet. Ez a hádár, ez a szépséget jelenti. Fenséget öltöttél magadra. Isten szép. Isten tetteiről is ugyanezt a szót olvassuk. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete. Itt is a hádár, a szépség áll. Isten tettei szépek. Az 50. Zsoltárból már olvastam a Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik az Isten. Fényeskedik. Jáfa, azt jelenti szépnek lenni. Kedves testvérek, Isten a legfőbb szép. Úgy mondták a görög egyházatják, hogy summum pulchrum. Minden szépségnek az összfoglalata. A legfőbb szépség. Isten szépsége, testvérek, azt jelenti, hogy valami csodás harmónia, arányosság, szimetria rejlik benne. Isten szép. És Istenben, testvérek, rejlik egy csodálatos hajlandóság arra, hogy ezt a szépséget közölje. Hogy közölje először is önmagán belül. Teológiában úgy mondjuk ad intra. Isten először is önmagán belül közli a szépséget. A széplési közlésnek a hajlandóság először is az atyával kapcsolatba érthető meg. Az atyában nyilvánult meg, aki közli a szépségét a fiúval. Szereti a fiút. És összhangban van vele. És a fiú megnyilvánítja a szépséget, annak a közlését az atya iránt, mert szereti az atyát. és teljesen meghajlik előtte, és mindenben egyetért vele, tökéletes harmóniában van az atyával. És ott van a Szentlélek, aki egy az atyával és egy a fiúval, szeretve őket, és azok is őt, és teljes egységbe, teljes harmóniába lépve föl. Istennek az összetett és elsődleges szépségét adja ez az örök és végtelen folyamatos, tökéletes egyetértés, harmónia a személyek között. Ez a kábód Jahve, vagy doxatu teu, az Isten szépsége, aminek közvetlen látásába az ember belepusztulna az ember. De Isten nem csak önmagán belül közli ezt a szépséget, hanem Isten önmagán kívül is közli a szépséget, ad extra, magán kívül is közli. Ki akarja terjeszteni a szépségét Isten, és amikor megteremtette a világot, akkor éppen ezért ez a világ szép volt. Olvassuk, hogy Isten úgy bélyegzi a világot, hogy íme látta Isten, hogy minden igen jó. Ez az igen jó kifejezés a héberül azt jelenti, hogy minden igen szép. Tökéletesen szép. Minden a helyén van, minden arányos, minden egyensúlyban van. Tökéletes szimetria, tökéletes rend, szépség. És Istennek, testvérek, mintha az lett volna a célja, hogy az ő tökéletes szépségét, mint egy a térben, időben, az anyagi világban is, mint egy gyarapítsa, mint egy megismételje, mint egy megsokasítsa. Hát a világban ott volt mindez a szépség, amit Isten megteremtett. És ott van, testvérek, ez a szépség az Úr Jézusban is, ő benne is a szépség járt közöttünk. Az arány, a szimetria, az egyensúly, a rend, a szépség egy szóval. És testvérek, csodálatos, hogy most előre nézünk Krisztuson túl az új égre és az új földre, és ott is a szépséget látjuk. Minden csúnyaságtól, minden rondaságtól, minden aszimetriától, diszonanciától, egyensúlytalanságtól, aránytalanságtól, mindentől megszabadítva teremti Isten újjá a világot, testvérek. És teremti újjá a Krisztusban megváltottakat, az ő egyházát. Olyan csodálatos, testvérek, hogy itt megértjük, hogy az Isten azt akarja, hogy az ő egyházában, majd az új égen és az új, a mennyasszonyban, a bárány mennyasszonyában ragyogjon az ő szépsége. Ezért mondja, hogy úgy száll alá, mint a felékesített mennyasszony. Szép lesz, gyönyörű lesz az újjáteremtett egyház. És akik abban benne lesznek, mint emberek, mint újjáteremtett hívők, azok tapasztalni fogják, érezni fogják, átélik ezt a szépséget, ezt a csodát, ők maguk szépek lesznek. Isten dicsősége fog ott sokszorozódni, Isten szépsége fog ott sokszorozódni, örökké és végtelenül azon az új emberiségen, testvérek. Istennek az okozza a legnagyobb örömet majd, hogy látja ezt a szépséget. Hogy Krisztusnak ez okozza a legnagyobb örömet, hogy látja a mennyasszonya szépségét és a világ szépségét. Isten gyönyörködik ebben a világban majd, és gyönyörködik azokban az emberekben is, akik ott lesznek, és azok pedig gyönyörködnek benne. Ez az, testvérek, amit számomra ebben a pillanatban kifejezés sugároz a mennyei Jeruzsálemnek, az Anyaszentegyháznak a képe, amit itt olvasunk. Szép, mint a férje számára felékesített mennyasszony. Elemezgethetitek, testvérek, az egyes részeit ennek a képnek, mint hogy megnézhetjük egy mennyasszony fényképét, és elcsodálkozhatunk rajta, hogy nézd a fájtlát, nézd a fején a koszorút, nézed a ruháját, annak a színét, hogy milyen jól áll neki, nézd a cipőjét, az egész egy harmónia, hogy van kifestve, hogy van megszépítve, hogy mosolyog, milyen derűs a szeme, milyen boldog ez a mennyasszony. Lehet az részletek elemzésébe elmerülni, itt is el lehet merülni az elemzések részt, de van egy összkép. És akkor kérdezik tőlem a gyerekek, amikor van egy esküvő, hogy milyen volt a mennyasszony? Mondom, szép. Jó, de hát milyen volt a ruhája? Hát mondom, azt nem tudom. Szép volt. Hát így vagyunk ezzel is, hogy milyen lesz a bárány mennyasszonya. Hát elveszhetünk a részletekbe, aztán még veszekedhetünk is róla, hogy akkor mi mit jelent. Most akkor hogy kell ezt érteni, meg hogy kell azt érteni. De meg is állhatunk ott, hogy ez szép, ez a mennyasszony. Valahogyan azért nagyon érdekes a János leírásában, ha az egyes kis részletekre figyelünk, a harmónia, a rend, az arányosság, testvérek. Nagyon figyelemre méltó a 12-es számnak például a különböző formákban való megjelenése, a mennyei város leírásában, testvérek. Ez a 12-es szám már önmagában a bibliai szám szimbolikában a tökéletességre, az ideális, perfekt állapotra utal. 12 gyöngykapu, 12 angyal, 12 alap, 12 féle drágakő, 12x12, 144 sínnyi a magas a fal, 12 ezer futamatnyi a város széle hossza magassága, a város tökéletesen kockát képez, ami egyébként megint mutatja, hogy nem egy valóságos város, hanem egy jelképes nép ez tulajdonképpen. Az égkövek, az áttetszőségig megtisztított arany, az igaz gyöngyök, mind testvérek a szépség, a gazdagság, az értékesség, a tisztaság, az értékállóság, az örökké valóságnak a képei. Most nem akarok belemenni a részletekbe, majd talán egy következő alkalommal belemegyünk. De most annyit lássunk meg, hogy lehet-e mindezt, lehet-e más közös nevezőre hozni, mint arra, hogy szép a mennyasszony. Szerintem nem lehet másra leegyszerűsíteni ezt a gyönyörű képet. És az utolsó ponthoz érek, ezen is gondolkozzunk egy kicsit. Tudnélik, nézzük meg ennek a városnak, az Isten népének egy sajátos végső jellemzőjét, a templomát. A templomát. Az ókori városokból a falak magassága miatt nem sok mindent lehetett látni. De a templomok mindig kiemelkedtek a város képekből. Bábelhez közeledett az ember, látta a nagy falakat, de az Etemenanki templom kiemelkedett, 90-valahány méter magas volt. Talán János apostol is várta, mint zsidó ember, várta, hogy a mennyei Jeruzsálembe lesz templom. Hisz ő látta a jeruzsálemi templomot, látta, hogy ott van a város, vagy falak, ott van a templom, ott ragyog. A jeruzsálemi templom. Látok, a mennyei Jeruzsálemben is lesz egy templom, ami ott ragyog. Ráadásul a zsidók váradalmai szerint lesz egy eszkatológikus kor, amikor a földi Jeruzsálem és a temploma is megújul. A messiás székhely a világ fővárosává lesz, és a templomba Istent imádni gyűlnek majd a pogányok. Számukra Jeruzsálem mindig valami földrajzi fogalom és fizikai hely maradt, mind a mai napig. De János testvérek nem földi várost lát, nem földi várost lát. Ő az örökön örökké megmaradó új emberiséget látja. És akárhogy lesz, a város képében nem lát templomot. Nem lát templomot. Ez a zsidó János apostolnak is először sokkoló lehetett, hát még a zsidó olvasóknak, De János, mintha akarna is róla beszélni, mintha mondaná, hogy templomot körülnéz, nem láttam abban. Nincs. Hogyan? Hogy nincs? Ja, mégis van, mondja az apostol. Az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a bárány. Nincs egy templom épület, de van templom. Mert az Isten maga a templom. A Krisztus maga a templom. Már Ézsaiásnál olvassuk ezt a képet, az Ézsaiás könyve 60. részében. Az Úr annak temploma. A földi Jeruzsálem testvérek és a jeruzsálemi templom tulajdonképpen árnyékok. Árnyékok. Isten és Krisztus árnyékai. Azon a földön és égen, ahol minden új lesz, és ahol ott lakik az Isten népe, ott nem kell többé egy árnyék. Egy földi kövekből, meg mit tudom én, miből épített templom. Nem kell. Mert ott egy templom van, az Úr maga. akire a jeruzsálemi templom is előre mutatott. A Krisztus maga, akire a jeruzsálemi templom is előre mutatott. Sokkal mélyebb jelentőségű, amikor Jézus halálakor megszakad a függöny. Megszakad a templom kárpitja, emlékeztek, felülről lefele. Ez jelzi azt, hogy többé nincs szükség templomra, olyan templomra, mint a jeruzsálemi templom. Istenhez bárki mehet, és Isten is kijön. Istennel közösségbe lehet lenni. Isten őrizzen, hogy jeruzsálemi templom még egyszer fölépítsék. Nem kell. Mi nekünk, akik hívő emberek vagyunk, Krisztusban hívők, már most megvan a templomunk. Már most a Krisztus által Istennel közösségbe lehetünk. És ez sokkal teljesebben és sokkal valóságosabban meg fog valósulni az új égen és az új földön. Együtt leszünk az Istennel. Hát ezt mondja, ezzel kezdi. Isten sátora az emberekkel van, a szent sátorra utal vissza, ott sátorozik köztük Isten, Krisztusban. Templom sincs, kőtemplom se kell, mert ott lakik köztünk Isten, és ő lesz maga a templom. Vele közvetlen közösségbe leszünk. Olyan szép, testvérek, ez a kép. Ahogy mondja már az Ótestamentum, hogy a föld megtelik az Úr ismeretével. Nem ez a föld, az a föld. Megtelik az Úr ismeretével, ahogy a vizek a tengerfeneket borítják. És meglátja minden test az Úr fenségét. Ott mindenki látni fogja. Ahogy a víz minden kis repedésbe beszivárog és átjár, Isten dicsősége átjárja az új világnak és az új emberiségnek minden zegét, zugát. Mindenhol ott lesz Isten. És vele tökéletes, közvetlen kapcsolatban lehetünk, testvérek. Ezt nem tudjuk elképzelni. De így írja le nekünk az írás. Ha nem lesz ott templom, akkor ne vágyódjunk semmiféle egyéb kőtemplomra már. Nem kell. Van nekünk templomunk. A Krisztus és az Isten. Amikor eljövünk ebbe a templomba, itt se a templom épület a lényeg. Ha elborulna ez a templom, vagy összedőlne, vagy nem leégne, vagy nem tudom, mi lenne vele, sajnálnánk. Ha egy barlangba kéne összejönnünk, ahogy mondjuk láttam ezt Ausztriába, Hallstatt környékén fölvittek egyszer a hegyekbe, és mondták nekem, oda elmegyünk egy barlanghoz, mert a reformáció idején, az ellenreformáció idején ebbe a barlangba gyűltek össze a hallstatti evangélikusok. Itt tartották vasárnapról vasárnapra az istentiszteletet. És fölmentünk föl, és bementünk egy nagy barlangba, és alig lehetett oda bebújni, de aztán belül kitárult a barlang, és ott volt az istentisztelet. Templom volt az. Templom volt. Mert ott volt az Úr. Ott volt Krisztus. Ott volt Isten. Kárpátalján sok helyen hol jönnek össze az emberek? Erdélybe sok helyen hol jöttek össze régebben az emberek? Csűrökbe. Templom, a csűr. Egy csűr is lehet templom. A hugenották az erdő mélyén találkoztak Franciaországba a reformáció idején. Az erdő mélye is lehet templom, mert ott van az Úr. Nem kell kőtemplom. Nekünk ez egy szükséges dolog, hogy legyen egy ilyen hely, ahol össze tudunk jönni, ahol szépen találkozhatunk, ahol megélhetjük a közösséget az Úrral, meg egymással. De a templom, ez a szent hely, azért szent, mert itt szól az ige, és az igében jelen van az Úr. És itt van az Úr asztalán a megterített szent jegyekkel. Itt van az Úr. Közöttünk van az Úr. És amikor katona voltam, és a laktanya udvarán jöttünk össze vasárnap délelőttönként, hogy elolvassuk az ígét, és imádkozzunk, és urvacsorázzunk is nagy ünnepekkor, mert nem engedtek haza, akkor ott a focipálya sarkában, a domb mellett, ott volt a templom. Mert ott volt az Úr. És egyszer, testvérek, valami hasonlót gondoljunk. Valami csodálatos dolog ez. Ott leszünk az Úrral. Szüntelen. Közvetlen közösségben, ami szerelmes, hatalmas, dicsőséges Úrunkkal az ő fényében. Feltéve, ha hiszünk Jézusban. Mert ő az oda a belépő kártyánk ide az új égre és az új földre. Testvérek, látjuk most tehát ebben az igében Isten új világát, azon belül is látjuk a jó kilátó helyünkről, ne legyünk kilátástalan emberek, de jó kilátó helyünk. Láthatjuk az új jeget és az új földet, azon belül is az Istennek a népét, az Istennek a népét. Láthatjuk, hogy mi jellemzi ezt? Ráragyog és átragyog rajta Isten dicsősége, mert ott van köztük Isten. Van templom? Nincs, és mégis van, mert ő maga a templom, aki az egészet magába öleli, aki az egészet magába foglalja, és aki közel van, egyformán közel mindegyik gyermekéhez. És milyen ez az egész emberiség? Szép. Gyönyörű, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Segítsen bennünket az Úr, testvérek, hogy valóban higgyünk abban a Jézusban, aki azért halt meg, azért ontotta a vérét, és azért töretett meg a teste, hogy egyszer ott legyünk. Ne csak itt legyünk, hanem ott legyünk. Nagy örömben, nagy békességben és csodálatos szeretetettségben egymással is, de ő vele is. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt sem a templom a lényeg, hanem te magad. Köszönjük néked, hogy minden földi térnek, ahol te jelen vagy, minden földi helynek, ahol te megszólalsz, lehetősége van templommá válni. Így válhat templommá akár ez az épület is, de így válhat templommá a munkahelyünk, így válhat templommá a természet, így válhat templommá az otthonunk, bármelyik hely, ahol veled lehetünk együtt, ahol imádhatunk téged, ahol reát figyelhetünk, ahol a te áldásaid ránk áradnak. Köszönjük néked, hogy már a te néped itt a földön is benned él, mint templomban. És nem vágyik már semmiféle körülhatárolt helyre, mert nincs is ilyen hely többé. Te eltörölted a jeruzsálemi templomot, ahol állt a trónod egykor, melyre annyira figyeltél, melynek szentségére annyira ügyeltél, de lejárt az ideje, az árnyék eltűnt. Köszönjük Krisztusunk, hogy most már te általad együtt lehetünk mi is az Istennel. És köszönjük néked, hogy már most az áldások fényében, az igazsága, a szentsége, a szeretete fényében élhetünk, bárhol is vagyunk. Köszönjük néked, hogy egyszer majd elérkezik az új ég és az új föld, és ott még teljesebben, elképzelhetetlenül teljesebben, felfoghatatlanul teljesebben együtt leszünk veled, és te együtt leszel velünk. Köszönjük, hogy közöttünk sátorozol majd, és köszönjük néked, hogy megajándékozol mindennel, ami neked van, és mi az, ami neked nincs. Tiéd minden. Köszönjük néked azt a tökéletességet, amelyben ott részesítesz. Áldunk azért, hogy az egyházad ott, az új ég és az új föld emberisége szép lesz. Felfoghatatlanul szép, arányos, békességes, rendezett, harmonikus, szimmetrikus. Minden és mindenki a helyén lesz. Egymással is, és veled is, és a természettel is valami csodálatos harmóniában lehetünk. Urunk, nem tudjuk ezt fölfogni, de valljuk, hogy amiket nem tud felfogni az elme, te azt készítetted el a téged szeretőknek, amiről csak dadogva tudunk beszélni, és a gondolataink nem elég fenköltek, nem elég magasak ahhoz, hogy felfogjuk, te mégis azt készítetted el. Áldunk téged előre, mindazért a kincsér, amit elénk társz majd, amiben részesítesz bennünket. Köszönjük Krisztusunk, hogy eljön az idő, amikor dicsőségbe magad elé állítod az egyházat, hogy ne legyen rajta semmi szennyfolt, semmi szeplő, semmi ránc, hanem legyen tökéletes, tiszta, szent, s téged magasztaló és benned örvendező. Kérünk téged, hogy áld meg most is a szívünket, add, hogy az urasztalához jöhessünk irántad való gyermeki bizalommal, szívünket, lelkünket odaadva te neked, megélve a veled való hitáltal való találkozást, és megélve az egymással való közösséget is. Kérünk, hogy áld meg közösségünket nagy neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik vágyódnak az Úr társaságára, hitük megerősítésére és az egymással való szeretet kapcsolat kifejezésére is, és egyházunk rendje szerint részesülhetnek is már a szent jegyekben, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő héten, ha Isten éltet bennünket, szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat, melyekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jelzem a testvéreknek, hogy ha valaki az erdélyi testvérgyülekezetbe akar jönni, akkor föliratkozhat erre a programra Ács Péter testvérünkéknél, vagy megfelelő helyen, akár nálam is szabad még szólni és jelentkezni. Hirdetem még a testvéreknek, hogy április 2-án egy debreceni lelkipásztor jön a Petőfi telepi gyülekezetbe. Ez a debreceni lelkipásztor Püski Lajos, aki ott egy elég nagy munkát végez, és a misszióról fogod beszélni. Ez egy szerdai nap lesz, és ha el tud valaki menni szerdeste 6 órakor, április 2-án, akkor a szeretete hívják és várják oda. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, és készülve az úrvacsora vételre, a 437. éneket énekeljük. 437. énekünk első és második versét. 437. dicséretünk első és második versét. Az első így kezdődik: Ó Jézus, mi idvességünk, fejedelmünk, dicsőségünk.